A telefonon a túlsó végén pedig Szabó Anna, növekedés.hu vezető szerkesztője. Szervusz Anna, jó reggelt! Beszélgetünk majd mindenféle befektetési lehetőségekről. Előtte azonban néhány szót a forintról. Egyébként hozzáteszem, hogy devizával is lehet kereskedni, és ugye azon is lehet nyerni, avagy veszíteni is, ha úgy alakul. Most a forintnál látunk azért egy szemmel látható erősödést. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy ez átmeneti, meddig tart, mert lenne hova vissza erősödnie a hazai fizetőeszköznek. Szia!
Jó reggelt kívánok, szervusz Péter! Üdvözlöm a hallgatókat is. Nézzük akkor a forintot, hogy mi az, ami mozgatja a forint árfolyamát. Ugye tegnap este láthattunk egy viszonylagos erősödést, most 406 forintba kerül egy euró, és a dollárnál is 384 forint 50 fillérig erősödött. Viszont, hogyha az egyéves távlatot nézzük, akkor tavaly ilyenkor 376 forint volt, tehát 30 forinttal volt olcsóbb az euró. Ugye ez azt jelenti, főleg itt a kilengésekkel van gond, tehát itt van egy tendencia, egyrészt, hogy van egy gyengülő tendencia, hiszen szeptember végén is még 392 volt az euró árfolyam. Tehát van egy gyengülő tendencia, és emögött most elsősorban a dollár erősödése áll. Ugye ez mindig a feltörekvő piacokra negatívan hat. Legutóbb november 7-én volt Fed kamatdöntés, és itt egy 25 bázispontos csökkentést láthattunk, 4,5-4,75% most a Fed alapkamata, és ugye ahhoz képest, hogy az infláció 2,6%, ez ahhoz képest ugye egy pozitív, úgymond reál kamat, de a Fed több dolgot is mérlegel. Tehát mindez Donald Trump győzelme után pedig még egy további dollár erősödést váltott ki. Így jutottunk el odáig, hogy a napokban két éves mélypontra került a dollárral szemben a forint, 388 forintot ért el. Úgyhogy most elsősorban ez az adat, ami mozgatja a piacokat, és a magasabb, tehát a régióban az egyik legmagasabb a hazai alapkamat, 6,5%, szemben a cseh 4%-kal, a lengyel 5,75%-kal. Ez védi a forintot, illetve azért azt látni kell, hogy ha jönnek kedvezőtlenebb makroadatok, azok is a forint gyengüléséhez vezetnek.
Jó, de nem csak a dollárral szemben, azért meg nem csak az euróval szemben gyengültünk, hanem emlékeim szerint azért az locsival szemben sem volt erős, vagy erősödött a forint.
Igen, megnéztem, és a cseh korona és a lengyel locsi egyáltalán nem mutatott ilyen kilengést, mint a forint itt az elnök választás kapcsán. Tehát mondom, itt elsősorban az a probléma, hogy ilyen óriási kilengések vannak. Ez nyilván, akik importálnak, exportálnak, a költség tényezőket nehezebb kalkulálni. És akkor még, amit szerettem volna mondani, hogy az Európai Központi Bank kamatszintje is sokat csökkent az elmúlt hónapokban, ugye most 3,4%, ami azt jelenti, hogy az euró is gyengülhet, illetve a befektetések jöhetnek a feltörekvő piacok felé, mégsem így történt, hanem inkább a dollár felé mentek, és ennek ugye hazai szempontból több oka is van.
Na most ebből viszont az következik, hogy itt a magyar gazdaság az, ami nem teljesít annyira, tehát hogy mondjam, kevésbé talán az amerikai elnökválasztás utáni a dollár erősödés, ugye az eurót is érintette, de talán kevésbé a nemzetközi ügyek befolyásolják a forintot. A nagy kérdés az, hogy ez a szint, ez meddig marad, mert ugye más számokkal tervezik a 2025-ös költségvetést, ugye alacsonyabb a 395 forint környéki árfolyammal, vagy legalábbis átlagban erre számítanak. Most azért javában 400, most 406 alatt vagyunk valamennyivel, de kérdés, hogy tendenciáiban mi történik majd a következő egy-két hónapban?
Igen, valóban a költségvetést egy 400 alatti forint, azt hiszem 397 vagy 397 féllel tervezték, ettől most még messzebb vagyunk, lehet két nappal ezelőtt még messzebb voltunk, akkor 411 forint felett volt az euró árfolyam, és akkor elmondtam most a két nagy bankot, tehát a Fed és az LKB kamatdöntését, ez az egyik, amitől függ. A másik, amitől nagyon függ a forint árfolyam, ez a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság, tehát ahogy van valamilyen geopolitikai szemforgás, valamilyen bizonytalanság, akkor a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság ugye csökken, és ez mindig megviseli a forintot. És hogyha a forintot a belső, a hazai makro adatok alapján nézzük, akkor az inflációs adatok ugye kifejezetten jók, most meglepetésszerűen még a vártnál is jobb lett az inflációs adat, 3,2%. Ugyanakkor a növekedési kilátások egyre romlanak, és ezt láthattuk a harmadik negyedéves GDP-nél is, ami mínusz 0,7%-ot mutatott mind az előző negyedévhez képest, mind éves szinten. Ráadásul, amik azóta még kijöttek adatok, ugye építőipari adat, kiskeradat, beruházási adatok, ipari részletes adatok, ezek mind mínuszban vannak. Itt az iparnál ez a mínusz 7,2% éves szinten, a külker adatoknál láthattunk egy mínusz 5%-ot az exportban, a beruházások is kétszámjegyű csökkenést mutatnak, tehát az autógyártás is több mint 10%-kal esett vissza, ez itt valószínűleg egy gyengébb negyedik negyedévre GDP mutatót láthatunk. Tehát itt a növekedési kilátásoknál van probléma. A másik, ami hat a forintra, ugye ez a kamatkörnyezet, azt az előbb elmondtam, hogy ez a 6,5%-os alapkamat van jelenleg, és ami a legfontosabb, hogy a legutóbbi kamatdöntés után az MNB elmondta, hogy nem félnek attól, vagy nem tartanak attól, hogy húzamosabb ideig is fönnmaradjon ez a kamatszint. A másik ugye az államadósság, amely régiós szinten rosszabbul állunk, mint a többiek. A költségvetési hiánynál ugye a jövő évi költségvetés már egy alacsonyabb hiánypályával számolják, de amit még mindig ki szoktam emelni, az a nemzetközi bizalom a magyar gazdaság iránt, és ebben ott lehetne javítani a forint árfolyamán, vagy ott lehet majd erősödés, hogyha itt az uniós pénzekkel kapcsolatban egy megegyezés jönne, illetve a növekedési kilátások javulnának.
Hát igen, csak ugye erre az egyik az, hogy most elmondva az összes ilyen makroadatot, tényleg amik jöttek, azok egyáltalán voltak pozitívak. Ezután az ember tényleg nem érti, hogy milyen optimizmusra gondol a kormányzat, amikor azt gondolja, hogy majd jövőre meglendülünk, mert ugye van hova egyáltalán visszazárkózni, és utána kellene még tovább emelkedni. Ez egyik, a másik, meg hát amit mondasz, igen, hogy a Brüsszelt lehet ütni, vágni, csak minek, amikor egy csomó pénz ragad be, és igazából néhány dologban kellene ahhoz megegyezni, hogy érkezzenek a pénzek, lásd Lengyelország, ne is csodálkozzunk azon, hogy a zloty jobban áll. Ugye most egy szemmel látható értékű összeget szabadítottak fel, pedig velük szemben is ugye bizonyos összegek fenn volt, korlátozva voltak.
Igen, erről ma közöltünk pont egy elemzést, mondjuk az más kérdés etikai szempontból, hogy ami az ország lakosságának jár, ugye, mert mi is befizetjük az uniós, tehát amit be kell fizetni, GDP arányos alapon befizetünk, az más kérdés, hogy politikai alapon hogyan lehet ezt visszatartani, tehát ez egy...
Hát úgy, ahogy nem tartjuk a szabályokat, azt mondják, hogy akkor tessék betartani a szabályokat, drága uraim, és akkor lesz pénz, tehát ugye ilyen egyszerű ez.
Hát... Igen, látszólag egyszerű, de valójában láthatjuk, hogy az elmúlt évek tárgyalásai alapján mindig reménykedtünk, hogy most lesz megállapodás, de itt nagyon sok pénzről van szó. Tehát ugye itt a COVID alap, ez az úgynevezett RRF alap, helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, ebből nekünk még nagyon sok pénz járna, és hát már a járvány, nem is emlékszünk, hogy mikor volt, szinte, és még mindig csak kettő előleget kaptunk ebből a pénzből. Mind a kettő a Repower EU alapból érkezett előlegnek, és nagyon-nagyon kevés pénz. Ennek a sokszorosát le kéne tudnunk hívni. Az a kérdés, hogy ugye itt 2026. december 31-e a végső határidő, amíg ezeket a pénzeket lehívhatjuk, illetve el kéne addig költeni, és itt van ebben körforgásos gazdaság, egészségügy, zöld közlekedés, tehát nagyon-nagyon sok témára el tudnánk költeni ezeket.
Ez így van, de az időnk viszont nekünk is most véges, folytatjuk majd a következő blogban befektetési lehetőségekkel, Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével, most zenei kis érdekesség, közlekedünk 10 kor friss hírekkel.